kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől, a mi Urunknak, Krisztus Jézusnak megismerésében. Ámen.
Thank you.
a mi segedelmünk, Isten tiszteletünknek megáldása és ige hallgatásunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, öröktől fogva örökké. Ámen. Hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, ugye mint a vasárnap délelőtt szól hozzánk a Máté írása szerint való evangélium 11. részéből, az első verstől a 14. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, tovább ment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és sánták járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Nátszálat nézni, amelyet a szél ingat? Ugyan miért mentetek ki? Embert látni, aki finom ruhákba van öltözve? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony láttatok, sőt mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Mert ez az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony mondom nektek, nem született még asszonytól nagyobb ember, mint keresztelő János. De a mennyek országában még a legkisebb is nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és erőszakosok ragadják magukhoz. Mert minden próféta és a törvény János ideig prófétált. És ha el akarjátok fogadni, ő Illés, aki eljövendő volt. Akinek van füle a hallásra, hallja. Imádkozzunk. Édesatyánk, szeretnénk megköszönni neked, hogy neked gondod van a te népedre. Gondod van arra, hogy tápláltassunk, hogy elegendő lelki eledelt kapjunk. Így szeretnénk megköszönni neked, Urunk, a mögöttünk lévő hétnek az alkalmait, hogy hallhattuk azokat a tanításokat, amelyeket te a szívünkre akartál helyezni. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te erre a reggelre is készítettél számunkra szót. És mi arra kérünk téged, hogy légy kegyelmes és légy könyörületes, hogy mi ezt a szót minden bennünk való ellenkezés nélkül befogadjuk. Urunk, te tudod és te látod azt, hogy vannak olyan ígék, amelyeknek a befogadása bizony lelki küzdelmet kíván. Mi ehhez is kérjük, Urunk, a te lelkednek az áldásait. Mert mi hisszük és valljuk azt, hogy mindaz, ami a te szádból jön, az szintiszta igazság. És egyedül méltó arra, hogy mi azt bevegyük, hogy azt megfogadjuk, és hogy annak a igének a magvából mi 30-szoros, 60-szoros vagy 100-szoros termét hozzunk. Urunk, légy velünk ma is, és légyenek közöttünk. Hallgasd meg könyörgésünk, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Istennek az a szent igéje, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni közöttetek, megvan írva a már felolvasott ige szakaszban, a Máté evangéliuma 11. részében, a 6. versben így. Boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Testvéreim, ezt az igét Jézus Krisztus nyilvánvalóan nem a hitetleneknek mondta. Olyas valaki adott okot ennek az első hallásra, szerintem döbbenetes igének a megfogalmazására, akinek az Isten iránti odaszánását és elkötelezettségét senki sem vonatta kétségbe. Az adott okot ennek az igének az elmondására, aki a későbbiekben, ahogyan azt hallottuk, Jézus Krisztus által is, az asszonytól születettek közül is a legnagyobbnak neveztetik. Az a személy mondta ezt, aki megkerülhetetlen kapuként magasodik az összes evangéliumnak a kezdetén. Ez a személy keresztelő János. Hadd mondjam el azt, hogy ez a mai ige nyilvánvalóan ma sem hitetlenekhez szól. Tudjátok, botránkozni, pláne Jézus Krisztusban sosem a hitetlenség szokott. A hitetlenség ugyanis az mindig botránkoztat. Botránkozni hívő ember szokott. A botránkozás tipikusan, hadd tegyem ezt a merész kijelentést, a hívő embernek a kísértése. Vagyis Jézus Krisztus lehetségesnek tartja azt, hogy valaki, aki hisz ő benne, megtapasztalva az ő cselekedeteit, eltántorodik tőle, megrendül a bizalma benne. Ezt nevezi így a Biblia, hogy megbotránkozik. Jézusban milyen érdekes, számosan megbotránkoztak. Szülő falujában, egész pontosan, ahol a felnevelkedett Názáretben is összegyűltek, annak a településnek a kegyesei, és hallgatva az ő szavát a zsinagógában, ugye egyszer csak kitörnek, hogy hát nem de az Ács fia ez. Hát nem de ismerjük őt gyermeksége óta. Hogyan lenne lehetséges mindaz, amiről ő beszél? Aztán ott vannak Jézus korának a kegyesei, idézőjelbe téve a farizeusok, ők is úton útfélen megbotránkoznak mindazon, amit tesz, vagy amit szól. Aztán ott van az őt hallgató sokasság, akik egészen nyilvánvalóan Isten Jézus Krisztus által elmondott egészen különleges tanításaira voltak. Kíváncsiak, ezt vágyták hallani, és feljegyzi az ige, hogy egy alkalommal hatalmas megütközés támad közöttük, sokan úgy mennek el, hogy többé vissza sem jönnek, sőt, még a tanítványok is zúgolódni kezdnek, hogy hát igen kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja. De azt hiszem, hogy mindezek közül, a megbotránkozások közül egyik sem volt olyannyira fájó, ami Úrunk Jézus Krisztusnak, mint keresztelő Jánosnak ez a kételkedést és eltántorodást jelző kérdése, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Kérdezi ezt, ismét mondom, az az ember, akinek a hitét, Isten iránti hűségét, azt hiszem, nincsen közöttünk senki, aki kétségbe merné vonni. Mondja ezt az a személy, és erre azért különösen figyeljünk, aki még mielőtt Jézus Krisztus megkezdeni a maga szolgálatát, nyilvánvalóan látja, felismeri, hogy kicsoda ő, sőt, meg is mondja, hogy íme az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Mondja ezt az a János, aki, amikor Jézus hozzámegy a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjék, ezt mondja, hogy nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj engem, és te jössz én hozzám. Hát egészen nyilvánvaló, hogy kinek tartja Jézus Krisztust. És mégis megfogalmazódik ez a kérdés benne, hogy vajon Jézus Krisztus-e az eljövendő. A kérdés az, hogy miért? A válasz pedig az, hogy ugyanazért, amiért ma is megbotránkoznak Jézus Krisztusban azok, akiknek pedig a hitét nem lehet kétségbe vonni. Ismét mondom, a Jézusban való botránkozás a hívő embernek a kísértése. Az indok pedig ez, Isten nem azt, és nem úgy cselekszi, ahogyan azt mi várnánk őtőle. És ezért mondja azt Jézus, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem. Fogalmazzuk meg másként. Boldog ember az, aki nem kételkedik én bennem, hogy úgy is mondhatnánk, hogy boldog az, aki nem tántorodik el tőlem. Tudjátok, mi akkor szoktunk kérdezni, amikor mi valamit nem tudunk, vagy pedig nem értünk. És mindazok, akik Jézus Krisztusban megbotránkoztak, azok sosem értették azt, hogy mit és miért tesz Jézus. János sem ért valamit, és éppen ezért kérdez. De döbbenetes dolog, és ezt még egyszer alá kívánom húzni, hogy nyilvánvalóan tudja, hogy kicsoda ő, még mielőtt bármit is cselekedett volna. Mielőtt bármiféle csodát tett volna, jelét adta volna annak, hogy milyen hatalommal bír, hogy kicsoda ő, János tudja, hogy ki, és azután, hogy íme a szeretet cselekedetei, az irgalomnak a cselekedetei nyilvánvalóvá lesznek, és ezeknek a hírei hozzá is eljutnak, azonnal megrendül benne a hite, azonnal kételj támad benne, és felteszi ezt a kérdést, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy pedig mást várjunk. Mi van tehát János kérdésnek a hátterében? Jézus más volt, mint várta. Ugye keresztelő János mindig úgy beszélt az eljövendő messiásról, hogy ő ítélni jön. Ismeritek azt a képet, amit János használ, hogy az eljövendő messiásnak szórólapát van a kezében. Ugye ezt arra használták, hogy amikor még együtt volt a polyvával a begyűjtött, betakarított gabona, akkor ezzel ezt feldobták a levegőbe, és a nehezebb, értékes magaz visszahullott, a szemetet pedig kivitte belőle a szél. És azt mondja János, hogy ugyanígy fog tenni az eljövendő messiás, így fogja külön választani az értékes igazakat az értéktelen bűnösöktől, és a polyvával mi történik, azt elégetik, azt tűzre vetik. János úgy beszél az eljövendő messiásról, hogy íme a fejsze a fák gyökerére vettetett, és az a fa, amelyik nem terem jó gyümölcsöt, az kivágattatik, és az is a tűzre vettetik. Ugye egészen nyilvánvaló dolgokról beszél, amikor a messiásról beszél, egészen nyilvánvalóak az elvárások. És Jézus megkezdi a maga szolgálatát. És amit tesz, az így terjed el mindenfelé, hogy a betegek gyógyulnak. A vakok ismét látnak, a sánták járnak, ami még nagyobb csoda talán, hogy a leprások tisztulnak meg, az Ószövetség kora óta, Elizeus kora óta ilyenről senki nem hallott, és halottak támadnak fel. És figyeld meg, hogy János miben botránkozik? Jézus Krisztus irgalmasságában. Mert nem ezt várta tőle. Aztán János szent bizonyossággal hirdette azt is, hogy a messiás eljövetelével egy új világ fog kezdődni, Isten országa érkezik el, attól kezdve Isten igazságossága lesz egészen nyilvánvalóvá. És Jézus Krisztus elkezdi a maga szolgálatát. Szerte jár, és ugye nem csak gyógyít, hanem ahogyan az igéből halljuk, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. És János mit lát ennek nyomán? Az, hogy nem változott meg semmi. Semmi sem történik. Minden marad látszólag a régiben. Róma továbbra is úr, de hát János jobban foglalkoztatják a lelki dolgok. Mégis azt látja, hogy egy olyan fejedelem uralkodik Izrael, ugye egyik területe fölött, Galilea fölött, aki nyilvánvaló vérfertőző házasságban él, házasságtörésben él, duplán. Azt látja a lelki dolgokban, hogy a farizeusok továbbra is félrevezetik a népet, vagyis nem történik semmiféle egetverő változás. Vagyis megint csak botránkozik János, és ő ezen a minden marad a régiben állapoton háborodik fel, és Jézus Krisztusnak ezen a türelmén botránkozik. És figyeljünk arra, hogy mi adja talán a legnagyobb kételyt János számára, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül, hogy a gonosz hatalma már csak azért is töretlen itt a földön, mert íme elég, hogy csak valaki rám néz, hogy mi történik velem, hogy milyen az én sorsom, hogy én annak a bizonyos istentelen fejedelemnek a börtönében sínlődöm. Egészen bizonyos, hogy János kételkedésében és eltántorodásában jelentős része volt annak, hogy mi történt az ő személyes sorsában és személyes életében. Vagyis Jézus Krisztus iránta való közönyén is botránkozik. Mert Jézus íme szerte jár, gyógyít és tanításokat mond, de vele, az útkészítővel látszólag egyáltalán nem törődik, ez ellen semmit sem tesz és semmit sem szól. Mi tehát János botrankozásának a hátterében, ami van, az, hogy Isten mindent másként tesz Jézus Krisztus által, mint az keresztelő János várta. Más ez a messiás. Más ez a Krisztus. Tudjátok, ha őszinték akarunk lenni, és hát ne felejtsük el, hogy ismét meg van terítve az Úr asztala, akkor azt kell mondanunk, hogy számtalan hasonlóságot fedezhetünk fel magunkban, ami megegyezik keresztelő János ilyentén való vélekedésével. Tedd szívedre a kezedet, és mondd meg őszintén, hogy nem úgy van-e, hogy te magad is hajlamos vagy rá, te magad is kész vagy rá, hogy Jézus Krisztust teljes mértékben a magad elvárásai szerint formáld, róla ilyen képet alakíts ki. Vagy hozzáadva ahhoz, amit róla az ige kijelent, vagy elvéve belőle, de mindenképpen a saját elképzeléseid és a saját elvárásaid szerint. És hát kétségtelen, hogy amikor ezeket a mi általunk szabott kereteket ő szétfeszíti, már pedig mindig ez történik, akkor jön a megütközés. Még jelentősebb az, amikor őt korlátozni akarjuk. Hogy tudnék hasonlítunk Jánosban abban is, hogy nem értjük a cselekedeteit, nem értjük azt, hogy ő jobban szeret, és hogy ő inkább szolgál annál, mint amit mi elvárnánk. És kérlek, hogy itt nagyon figyelj, mert ez egy gyakori jellemvonásunk, hogy tudnék mi szűkkebbülek vagyunk, szűkkebbülnek bizonyulunk akkor, amikor Jézus olyanokat is magához kíván ölelni, akiket mi nem szeretnénk, hogy magához ölelje. Amikor olyannak bizonyulunk, mint a tékozó fiúnak a bátyja volt, aki nemhogy nem tudott örvendezni testvérének a megtérésén, hogy annak csak a múltjára tudott tekinteni, és hogy képtelen volt neki megbocsátani. Tudjátok, nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus beszél erről is. Meg felveti ezt a kérdést úgy is, hogy botránkoznak a jó szívű gazdán azok a szőlőmunkások, akik sajnálják azoktól a teljes napi bért, akiket a gazdag utoljára vesz fel. És tudod, olyan döbbenetes az, amikor ennek a történetnek, példázatnak a végén Jézus kimondatja azt a gondolatot, hogy vajon a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Aztán hasonlítunk keresztelő Jánosban abban is, hogy Istent, noha mi őt kétségtelenül mindenhatónak hisszük és valljuk, gyakran erélytelennek látjuk. Aki hagyja azt, hogy itt a földön menjen minden a maga rendje szerint, a világ rendje szerint, hogy tobzódjék a törvénytelenség és az igazságtalanság, hogy látszólag a jó mindig elbukik, hogy a bestelen kárörvendően diadalmaskodik, és hogy Isten ezt hagyja. És mi nem értjük meg azt, hogy miért van ez így? Miért van az, hogy Jézus Krisztusnak a nevével számtalan módon visszaélhetnek, hogy az ő nevében olyanok is jöhetnek, akiknek valójában semmi közük nincs hozzá, hogy nyugodtan téveíthetnek, és Isten mindezeket hagyja. Na miért van ez? De leginkább abban hasonlítunk Keresztelő Jánoshoz, és azt hiszem ez az, amit a leginkább a szívünkre kíván helyezni ma Isten, az, hogy mi nagyon hajlamosak vagyunk őt a saját sérelmeinken keresztül megítélni és nézni. És tudjátok, az a legfájdalmasabb, hogy amikor mi azt látjuk, hogy ő látszólag nem törődik velünk. Amikor látszólag érzéketlen az iránt, ami életünkben történik. Amikor valóban már személyesen rólunk van szó, na ilyenkor tántorodunk meg a leginkább. Amikor Isten cselekszik, meg annyiszor nem a mi ízlésünk és elvárásunk szerint cselekszik. És nehéz megérteni azt a keresztény embernek, hogy bizony alapjaiban megrendülhet az, hogy kételkedéssé lesz az a bizonyosság, hogy ő megőriz és megtart. Tudjátok, én úgy gondolom, hogy bizonyosan eljátszott Keresztelő János is azzal a gondolattal, hogy Uram, én a te ügyedért szenvedek nyomorúságot és börtönt. Nem lehet nekem valami olyasmiben részem, mint amilyenben Illésnek volt része, akinek engem tart ez a nép. Nem lehet, hogy én is megszabaduljak. Nem lehet, hogy valami ilyen csodálatos szabadítás menjen végbe az én életemben is. És tudod, ez az, amit nekünk is figyelembe kellene vennünk, hogy Isten ennek az embernek teljesen más sorsot szán, egészen pontosan igazi próféta sorsot szán. És ezt kellene igazán megtanulnunk, hogy Jézus Krisztus itt ezen a földön az övéinek, az őt követőknek nem ígért diadalmenetet. Ígért keresztet, és ígért háborúságot, jutalmat, dicsőséget és koronát odaátra ígért. Van-e közöttünk valaki, aki kétségbe vonja azt, hogy János elnyerte a ma mennyei koronát? Amikor Jánosról van szó, hadd mondjam el azt is azonban, hogy van még valami, ami tőle viszont megtanulható. Tudnék az, hogy kételkedésben is, eltántorodásban is János kérdez, és Jézus Krisztustól kérdez. És tudod, ez azért nagyon fontos, mert azért ő vigyáz arra, hogy az ő kétségei ne sodorják őt tagadásba. Tudjátok, a tagadó ember már nem kérdez. A hitetlen embernek már nincsenek kérdései. És tudjátok, ez a lényeges különbség a megrendült hit és a tagadásba ment hitetlenség között, hogy akinek megrendült a hite, annak még vannak az Úr elé tárt kérdései. Nem ért valamit. Ezért János kérdez. És a lehető legfontosabb és az egyetlen szemét kérdezi, akit ebben az állapotban kérdezhet. Nem érti Jézust, ezért kérdez, mert azért abban nem rendült meg a hite, hogy amit Jézus Krisztus mond, az igaz, és ámen. Hogy is biztat erre Jakab apostol? Azt mondja, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, kérje azt Istentől, és ő szemrehányás nélkül megadja azt neki. Mert hát kérni, kérdezni tőle nem szégyen. És bizonnyal választ is ad, amit én remélek és hiszek, hogy talán ma is válaszol ki nem mondott kérdésekre. Kérni lehet, mert Isten megérti azt, ha mi nem értünk valamit. Amit ő már nem ért meg, az az, hogyha mi nem is akarjuk megérteni őt. Én bizonyos vagyok benne, hogy vannak itt olyanok, akik bizonyos dolgokat nem értenek. De egy se legyen közöttünk olyan, aki nem is akarja megérteni Jézust. Ha valaki valamit nem ért, az kérdezze bátran. És Jézus Krisztus válaszol, boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem. Azt kérdezett tőlem, hogy én vagyok-e az eljövendő? Mit mondtak neked a te tanítványaid, amit hallottak és láttak? Ki más lehetne az, aki megcselekedhetné ezeket a jeleket? Mert az, hogy a vakok látnak, hogy a leprások megtisztultak, hogy halottak támadnak fel, ez egytől egyig mind magáért beszélő messiási jel. És tudjátok, amit Jézus Krisztus mond, az azért nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy hogyan lát hozzá János hitének a megerősítéséhez, az az, hogy először mikre mutat? A szeretetnek a cselekedeteire. Mert beszél cselekedetekről, hogy miket tettem, és beszél az evangéliumnak a hirdetéséről, hogy miket szólt. És először arról beszél, amiről megismerszik nyilvánvalóan, hogy kicsoda. A szeretetnek a cselekedeteire mutat. Amikről rá ismerhet a világ. És amelyeket, hogyha cselekszik, az ő tanítványaira is ráismerhet a világ. És milyen hangsúlyos ez ránk nézve is, hogy inkább beszéljenek a mi cselekedeteink magukért, a mi szavaink helyett. Mert ha valamit teszünk, az már előre megerősíti azt, amit szólunk. Nem de fordítva van ez? Nem de sokszor úgy van az, hogy amit mondunk, azt is kioltjuk azzal, amit teszünk. Azt mondja Jézus Krisztus, ne botránkozz azon, hogy én még nem ítélek. Annak is eljön majd az atyától rendelt és meghatározott ideje. Most még a kegyelemnek van itt az ideje. Ennek a kegyelemnek köszönhetően élsz ma még te is. Azt mondja, hogy ne botránkozz azon, hogy a világ képe nem változott meg. Ez így is marad. Mert aki nem lélek szerint néz, az nem láthatja azt az óriási változást, ami nyilvánvalóan elérkezett az Isten országának elközelettével, azzal, hogy én eljöttem ebbe a világba. Mert hát igenis lelkileg valami óriási változott, ez a változás, ez az egyéni életekben figyelhető meg. És ne botránkozz azon, hogy ez a külső szemlélő számára sokszor nem látszik. A lényeges kérdés mindig az, hogy ez a döntő és lelki változás benned bekövetkezette. És azt mondja, hogy ne botránkozz, és ne nézd az én ügyemet, a te egyéni mértékeid, a te egyéni sérelmeid, talán csalatkozásaid, csalódásaid szerint. Tanulj nézni az én szememmel. Azzal kezdtem ezt az igehirdetést, hogy a hit az a hívőknek a kísértése, és hogyha visszatekintünk a magunk kegyességére, a magunk cselekedeteire, akkor azt láthatjuk, hogy a hit előtt mindig ott van a botránkozásnak a lehetősége. Erősítse meg a mi hitünket, a mi Urunk, ezen a délelőttön úgy, hogy a botránkozásnak a lehetősége az sose legyen a botránkozásnak a valóságává. Mert hát Keresztelő Jánossal Isten ma arra tanít, hogy lehet, hogy valaki kételkedik, hogy valaki eltántorodik és botránkozik, de hogyha hozzáfordul, kérdez és választ vár, az választ is kap, és hite megerősítetik. és boldog az, aki Jézus Krisztusban meg nem botránkozik. Ámen. Amikor a te házadba jövünk, sokszor nem tudjuk, csak sejtjük azt, hogy te olyasmiről fogsz szólni, és olyasmiről fogsz tanítani, ami számunkra, ami üdvösségünkre elengedhetetlenül fontos. És Urunk, így köszönjük meg azt, hogy ezen a mai délelőttön is eszméltettél és tanítottál, hogy hogyan lehetünk Jézus követőiként, engedelmes gyermekeit. És Urunk, arról még nem is szóltál, hogy milyen az, amikor mi magunk botránkoztatunk. Mert hát mi olyanok vagyunk, hogy könnyebben észrevesszük a más hibáját, a másiknak a bűnét, és a magunkét elhanyagolhatónak hisszük. Urunk, bocsáss meg azt nekünk, hogyha mi kimondatlanul is megütköztünk azon, amit Jézus Krisztus mond, vagy Jézus Krisztus tanít, vagy kiváltképp azon, hogyha amit Jézus Krisztus cselekszik. És Urunk, segíts bennünket abban, hogy soha ne vonjuk kétségbe az ő jóságát, az ő nagyobb szeretetét, hogy soha ne akarjuk ezt kisebbíteni, vagy szűkíteni, hogy ne próbáljuk őt a magunk elvárásai szerint alakítani. Urunk, köszönjük, hogy ismét arra késztettél bennünket életünknek az elmúlt időszakában, hogy önvizsgálatot tartsunk, hogy megnézzük azt, hogy milyenek is vagyunk, hogy kihez is tartozunk, hogy kinek a képviseletében járunk itt ezen a földön, és bocsáss meg nekünk azt, hogyha azt kell most megvallanunk, hogy mi nem világítottunk, hogy mi akaratodat nem hirdettük és nem teljesítettük. Urunk, légy könyörülettel hozzánk és ezzel a gyülekezettel. És arra kérünk, hogy most, amikor ismét majd a megterített asztalhoz hívogatsz, akkor letehessük mindazt, amit ma és az elmúlt héten megláthattál velünk. Különösképpen imádkozunk most a jelenlévő gyászoló testvéreinkért. Azokért, akiknek az életébe te belenyúltál, és akiktől te elvettél valakit, aki nagyon kedves volt a szívüknek. És Urunk, te tudod, hogy ilyenkor is mennyi néma, kimondatlan, vagy a fájdalom elviselésében sokszor kimondott értetlenség és szemrehányás van bennünk. Urunk, te segítsd őket lelked által, hogy igaz vigasztaláshoz jussanak, és hogy benned meg ne botránkozzanak. Urunk, hallgass meg könyörgésünket. Jók vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok azért, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.